Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Bibliai csata emlékére bukkantak a régészek. Meglepően jó állapotban van egy sarkvidéki hajóroncs. Lassan végre eltűnik a Titanic. Sikeres volt a csonton belüli végtag hosszabbítása a Semmelweis Egyetemen. Tetováló tintával gyógyították meg a túlérzékeny szemet. Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy kombinált gyógyszer. Különös pályán keringő bolygót figyeltek meg, és a szaglásával hoz fontos döntéseket az amerikai űrügynökség egyik munkatársa. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy nagy feltalálóra emlékezünk, akinek munkája nélkül ma egészen más lenne a világ, és bár nevét rengetegen ismerik, sokan tévesen tulajdonítanak neki egy fontos találmányt. 200 éve, 1819. augusztus 25-én halt meg az ipari forradalom egyik legmeghatározóbb alakja, James Watt. 1736. január 19-én született a skóciai Greenockban, és már fiatal korában érdeklődést mutatott a matematika és a fizika iránt. Ács apjának gyakran segített famunkáiban, és visszaemlékezései szerint gyermekkorában sokat kísérletezett anyja gőz edényeivel. Egyetemet nem végzett, ehelyett előbb Londonban készített tudományos műszereket, majd 1757-ben a Glasgow-i Egyetemen kapott mechanikai munkát. James Watt nevét napjainkban rengetegen ismerik, sokan pedig a gőzgép feltalálójaként tekintenek rá. Valójában viszont működő gőzgépet már jóval Watt születése előtt az 1660-as években is építettek. Thomas Newcomen szerkezetét pedig már a 18. században sok helyen használták ipari céllal. A gőzgépek igazán glasgowi évei alatt keltették fel Watt figyelmét. 1763-ban pedig épp egy Newcomen-féle eszköz szerelve fedezte fel, hogy mennyire nem hatékony a szerkezet. A gőzgépet akkor már nagyjából 50 éve használták a mai Nagy-Britannia területén, fejlesztést azonban nem végeztek rajta a fél évszázad alatt. Watt ugyanakkor rájött, hogy jelentős energiaveszteséggel jár, ha a gépben a gőz a gőzhengerben csapódik le. Az ide befecskendezett hideg víz miatt ugyanis a hő jelentős része a henger felfűtésére fordítódik. Végül a lecsapódáshoz egy külön kamrát, úgynevezett gőzsűrítőt vagy kondenzátort hozott létre. 1765-ben működő modellel is igazolta elképzelését. A következő éveket tőkegyűjtésre, további szakemberek bevonására és mechanikai finomításokra fordította, míg végül 1775-ben sikerült elérnie a várt áttörést. A szabadalmi jogokat Matthew Boulton öntöde tulajdonos vásárolta meg. Watt és Boulton együttműködése rendkívül gyümölcsöző volt, a feltaláló és az iparos 25 éven át dolgozott együtt. Az új gőzgépet, illetve annak továbbfejlesztett verzióit egyre több területen kezdték el alkalmazni, és nem túlzás azt állítani, hogy a gőzkondenzátor hosszú távon alapjaiban változtatta meg az ipart. A sikerrel azonban Watt nem elégedett meg. Tovább dolgozott, és még 1800-as visszavonulását követően sem adta fel a kutatásokat és a kísérleteket. Watt gőzsűrítője az ipari forradalom egyik legnagyobb hatású találmánya volt. Nem csoda, hogy utóbb a teljesítmény mértékegységét, a Wattot is róla nevezték el az SI rendszerben. És James Watt után maradunk még a múltkorban. Bibliai csata emlékére bukkantak a régészek. A feliratos oltár a jordániai Atarot egyik moábita szentélyében került elő. A szakértők úgy vélik, hogy a szöveg egy a Bibliában is leírt háborúról szól. Az oltáron a szavak moábita nyelvűek, a számokat viszont az ókori egyiptomi írásrendszerrel, hieratikus írással vésték fel. A kutatók szerint a kőtábla Mésa moábita király korából származik, aki sikeres felkelést vezetett Izrael ellen, és elfoglalta Atarot városát. Ez volt az az időszak, amely során a zsidó állam ketté szakadt, az északi állam megőrizte az Izrael nevet, még a déli királyságot Júdeának nevezték. A felkelésről a Mésa sztélé is megemlékezik, a feliratos táblát 1868-ban azonosították. Az Ataroti oltártábla egyik felirata a város kifosztása után szerzett bronzról ír, a másik töredékes szöveg valószínűleg Atarot pusztulását mutatja be. Az oltárnál különböző áldozatokat, így olajakat és illatos fákat égethettek el. A felirat azonosítása igazolja, hogy a moabitáknak sikerült elfoglalniuk a várost. A tábla emellett azt is bizonyítja, hogy a népcsoportnak már 2800 éve is fejlett írása volt. Ennyit tehát arról, hogy bibliai csata emlékére bukkantak a régészek. Ami a folytatást illeti, maradunk még a múltkorban. Meglepte a kutatókat egy sarkvidéki hajóroncs kiváló állapota. Hogy miről is van szó, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Meglepte a régészeket egy sarkvidéki hajóroncs kiváló állapota. Ez tehát a következő témánk. A balszerencsés Franklin expedíció egyik elveszett hajója, a Terror időkapszulaként fennmaradt roncsába bepillantó búvárrégészek rendkívüli felfedezéseket tettek. 1845-ben két sarkvidéki utazásra átalakított, megerősített és a kor legmodernebb eszközeivel felszerelt egykori hadihajó hagyta el Angliát, az Erebus és a Terror. Az út célja az északnyugati átjáró felderítése volt, amelynek segítségével az Európa és Ázsia közti kereskedelmi utakat szerették volna lerövidíteni. A 19. század első felében számos expedíció indult a kanadai sarkvidékre ezzel a céllal, és a leghíresebbé a Sir John Franklin vezette út vált, bár a két hajó rejtélyes körülmények között eltűnt. A legújabb feltárás során kanadai szakemberek pillanthattak be a Franklin expedíció egyik hajója a nemrégiben megtalált Terror maradványaiba víz alatti drónok és búvárok segítségével. A hajóroncsot rendkívül jó állapotban találták. A roncsot 2016-ban találták meg a kanadai sarkvidéki Vilmos Király-sziget közelében. A jeges vízbe süllyedt hajót most tudták először alapos vizsgálatnak alávetni. A szakemberek a nyugodt, szélcsendes időnek köszönhetően tiszta és áttetsző vízbe merülhettek 7 alkalommal. Mivel a jeges vízben gyorsan kellett dolgozni, aprócska robotjárműveket irányítottak a hajó legénységi kabinjaiba, a tiszti étkezdébe, a kapitányi kabinba. 20 helyiséget tudtak így bejárni, egyikből a másikba haladva. Az ajtók mindenütt nyitva álltak, különösen örömteli volt a régészek számára a látvány. Érintetlenül a polcon álló edények és poharak, tudományos műszerek a helyükre téve, rendbe rakott ágyak és íróasztalok. Egyeselek arra is utaltak, hogy naplók, térképek és talán még korabeli fotók is rejtőzhetnek a hajó belsejében. Az üledéktakaró, a jéghideg víz és a sötétség együttesen olyan oxigénmentes környezetet teremtette a roncs belsejében, ami ideális a szerves maradványok, mint például a papír vagy a textíliák megőrzéséhez. Jó esély van tehát arra, hogy akár még olvasható iratokat is találnak, például a kapitány szekrényében összetekert vagy összehajtott térképek valószínűleg ilyen állapotban vannak. Az egyetlen hely, ahova nem tudtak bejutni most a régészek a víz alatti drónnal, az a kapitány hálókamrája volt, ugyanis ez volt az egyetlen helyiség, aminek be volt csukva az ajtaja. Úgy tűnik, hogy aki utoljára elhagyta a hajót, ezt gondosan becsukta valamiért. Mivel az expedíció vitt magával egy daguerrotípiát készítő kamerát, ezt feltehetően használták is az út során, a fotólemezek pedig még a hajón lehetnek, és talán a korabeli fényképek is előkerülnek majd. Ha megvannak a felvételek, ki tudják nyerni azokat, mert más hajókon találtakkal már sikerrel jártak, megvan a bevált technika hozzá. A Franklin expedíció sorsa a történelmünk egyik nagy találánya. Azt tudjuk, hogy 1845 májusában indult el 133 fős legénységével a két hajó, hogy végre felfedezze az északnyugati átjáró útvonalát, amely évszázadok óta foglalkoztatta a hajósokat. Ahogy ma is, a 19. században is geopolitikai elvek irányították a sarkvidék kutatását. Ezért a brit királyi haditengerészet különösen nagy hangsúlyt fektetett az átjáró feltárására. Szerették volna megelőzni az oroszokat, akik szintén igyekeztek a sarki vizeket meghódítani. E célra a britek jelentős anyagi forrásokat fordítottak. Franklin nevezték ki a két modern hajóból álló expedíció vezetőjének, mind az Erebus, mind a Terror vaslemezekkel megerősített, tudományos műszerek sokaságával és gőzgéppel felszerelt hajó volt, és 3 évi sarki útra elegendő ellátmányt vittek magukkal. A britek egyik legjobban felszerelt és legalaposabban felkészített expedíciója volt ez. Skócia, az Orkney-szigetek és Grönland érintésével mentek a kanadai sarkvidékre, ahol szerették volna a szigetek és félszigetek közti labirintusszerű szorosok, öblök, csatornák sokaságán keresztül elérni a csendes óceánt. Legutolsó európaiként egy bálnavadászhajó találkozott az expedícióval 1845. július végén, amikor a Grönland és a kanadai Baffin-sziget közti tengerszakaszon jártak. Ezt követően többé senki sem hallott a két hajóról. Rövidesen folytatjuk a Franklin expedíció történetét, maradjanak velünk, további részletek jönnek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Folytatjuk a Franklin expedíció történetét itt a tudomány mai állásában, és ott hagytuk abba, hogy a britek Sir Johns Franklin vezetésével két hajót, az Erebuszt és a Terrort indították útnak 1845. májusában, összesen 133 fős legénységgel, hogy felfedezzék az Európa és Ázsia közti északnyugati átjárót. Grönland és a kanadai Baffin-sziget közti tengerszakaszon látták őket utoljára 1845. július végén, ezt követően többé senki sem hallott a két hajóról. Aztán elkezdődtek a kereső expedíciók. Egyetlen nyom volt, a sarkvidék kutatói körében bevett szokásként a tengerről látható helyre épített kőrakás, amelyben a Terror kapitánya a korábban már az Antarktiszt megjárt Francis Crozier aláírásával egy 1848. áprilisában keltezett üzenet rejtőzött. Az üzenet szövegéből tudjuk, hogy ekkor már Franklin és 23 további ember nem élt, és Crozier vette át az expedíció vezetését is. A két hajó másfél éven át a jégfogságába zárva állt. Ezért elhatározták, hogy a hajókat elhagyva a kanadai sarkvidék szárazföldi területén sok száz kilométer távolságban lévő prémvadász kereskedelmi kirendeltségre gyalogolnak. Azonban senki sem érkezett oda. Az igencsak jól felkészített expedíció sorsáról azóta is folynak a találgatások, nem tudjuk, mi okozhatta a vesztüket. Az Erebus roncsait 2014-ben találták meg a Vilmos királysziget mellett, körülbelül 11 méteres vízmélységben. A Terror szinte teljesen épp maradványát pedig 2016-ban innen 70 kilométerre egy öbölben 25 méternyi víz alatt. A régészek bíznak abban, hogy a két roncs vizsgálataiból majd kiderülhet, melyik süllyedt el előbb, miért választja el a roncsokat ekkora távolság. A Terror olyan állapotban van, hogy egyszerűen nem találtak okot az elsüllyedésére. Nem zúzta össze a jég, nincs rajta a lég, de úgy tűnik, hogy gyorsan süllyedhetett el. Szerencsére igen finoman érkezett le a vízfenekére. De vajon mi történhetett? Nem lesz könnyű válaszokat találni, még így sem, hogy rengeteg tárgyi lelet maradt a hajóban. Már vannak tervek a két roncs feltárására, azonban igen hosszú, évekig tartó folyamat lesz. Nagyon nehéz a búvárok feladata, rendkívül hideg a víz, igencsak rövid időre merülhetnek le, és a legszerencsésebb esetben is csak néhány héten át lehet dolgozni. De könnyen előfordulhat, hogy csak napok állnak rendelkezésre. A 2019-es szezon azonban már így is adott izgalmas eredményeket. A Terror propellerét a helyén találták, és a hajó rendelkezett a propeller kiemeléséhez szükséges eszközzel, amivel azt a téli időszakra védett helyre húzhatták a jégroncsoló hatása elől. Azzal, hogy a helyén maradt, arra utal a roncs, hogy a tavaszi, nyári időszakban süllyedhetett el. Szintén erre utal, hogy nem voltak a tetőablakok sem a hó elől védő deszkákkal elzárva. Ezekből az adatokból már ki lehet indulni, ha az expedíció sorsának időrendjét kívánják meghatározni a szakemberek. A kutatók egyébként biztosak abban, hogy a rejtélyes történet végére járhatnak a roncsok és a finom üledékpaplanba takart kabinok vizsgálatával. Rejtélyes tehát a Franklin expedíció, amely az Európa és Ázsia közötti északnyugati átjárót akarta felfedezni. Minden esetre az egyik hajót meglepően jó állapotban találták meg a régészek. És következzen a folytatásban egy másik hajó, ez pedig a Titanic, amely úgy tűnik, hogy lassan, végleg elpusztul. Egy nemzetközi kutatócsoport újabb merüléseket hajtott végre a 3800 méteres mélységben fekvő Titanicnál. Bár a roncs bizonyos részei még jó állapotban vannak, összességében egyre több helyen figyelhető meg a pusztulás. A leglátványosabb sérülések a tiszti körlet jobb oldalán láthatóak. Erik Stephenson Titanic kutató szerint az orrtársalgójának teteje lesz a következő elem, amelyik elveszhet. A hajó maradványai, az erős áramlatok, a sós víz és a fémevő baktériumok miatt roncsolódnak. A mostani expedícióban egy 4,6 méter hosszú merülővel mérték fel a roncs állapotát. A Titanic darabjai egy 600 méter hosszú szakasz mentén hevernek. A maradványok vizsgálatai nem könnyű. A rossz időjárás ráadásul tovább nehezítette a kutatók feladatát. A szakértők nem csak a roncsot tanulmányozták, hanem a helyi ökoszisztémát is. Bár a Titanic rendkívül sötét és fagyos környezetben található, a környéken valósággal virágzik az élet. A különböző fémevő baktériumok ráadásul nagy számban fordulnak elő a hajónál. A csapat következő célja az, hogy a begyűjtött adatok alapján becslést adjanak arra, hogy még mennyi ideje lehet hátra a roncsnak. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, most úgy látszik, hogy lassan végleg eltűnhet a Titanic. A folytatásban pedig témát váltunk, irány az orvostudomány. Sikeres volt a csonton belüli végtag hosszabbítás a Semmelweis Egyetemen, ahol egy új módszerrel operálták meg a beteget. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy remek magyar hírről számolhatunk be. Sikeres volt a csonton belüli végtag hosszabbítás a Semmelweis Egyetemen. Napról napra javul az állapota, már mankó nélkül közlekedik és gyógytornászhoz jár az a beteg, akin februárban csonton belüli eszközzel egy mágneses végtag hosszabbító készülékkel végeztek sikeres beavatkozást az idén 250 éves jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikáján. Magyarországon ez volt az első ilyen műtét, amit magyar orvos végzett. Az új eljárás lényege, hogy a csont fokozatos hosszabbítása külső mágneses vezérléssel történik. A csont belsejébe beültetett speciális velőűrszeget egy mágneses teret létrehozó eszközzel lehet irányítani, amit mindössze naponta háromszor 2 percre kell a betegnek a bőr fölé helyeznie. Ezzel a technikával naponta 1 milliméternyit hosszabbítható a végtag, miközben a lágyrészek, izmok sértettenek maradnak. A folyamat a beteg mindennapi életét kevésbé befolyásolja és lényegesen kisebb terhelést jelent, mint a hagyományosan alkalmazott külső hosszabbító készülék, amely az egyes részeket összekötő rudak manuális állításával fejti ki hatását. Utóbbi esetben a készüléket 2 vagy 3 darab nagy fémgyűrűt a bőrön és a lágyrészeken áthatoló csavarok és drótok rögzítik a csonthoz. Ezt a készüléket a páciensnek az állapotától, életkorától függően akár 2 éven át is viselnie kell. Ezzel szemben az új csonton belüli eszköz alkalmazásakor kívülről nem látszik semmi a betegen, nincs semmilyen külső eszköz, ami kényelmetlenséget okozna. Az első beavatkozást, egyben az első hazai bemutató műtétet februárban egy brit sebész, Peter Calder végezte a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikáján. A 17 éves betegnek a vele született combcsont rövidülése és tért kalács ficama miatt az egyik lába 4 cm-rel rövidebb volt, mint a másik. A bemutatót követően most az ortopédiai klinika egyik egyetemi tanársegédje végezte el a második ilyen műtétet. Ebben az esetben 4,5 cm-es differencia volt a páciens 2 alsó végtagja között, szintén egy vele született fejlődési eltérés következtében. A 40 éves férfi esetében a bal combcsont és lábszár volt rövidebb. Mindkét páciens esetében sikeres volt a beavatkozás. A második beteg esetében elérték a bal láb kívánt hosszát. A fiatalember már mankó nélkül közlekedik, gyógytornára jár és a kontrollvizsgálatok mindent rendben találtak. A csontosodás ütemétől függően legkésőbb 2-3 hónap múlva valószínűleg elkezdheti a terhelőedzéseket, a hosszabbító eszközt pedig a teljes csontos átépülést követően a műtét után 1-2 évvel kell majd eltávolítani. Az első beteg gyógyulása is jól halad, már ő is teljes testsúllyal terhelheti az alsó végtagjait. A Magyarországon egyedül a Semmelweis Egyetem klinikáján elérhető csonton belüli végtag hosszabbítás olyanokon segít, akiknek valamilyen fejlődési rendellenesség, baleset, tumor vagy csontgyulladás következtében több centiméteres hosszkülönbség alakul ki a 2 alsó végtagja között. Évente 10-15 betegnek lehet szüksége ilyen műtétre Magyarországon. A beavatkozást azoknak a pacienseknek javasolják, akik esetében legalább 3,5-4 cm-es különbségről van szó. A végtaghosszabbító készülék alkalmazására egyébként a klinikán néhány éve elindult végtagrekonstrukciós program keretében került sor. A program célja a komplex, súlyos végtagdeformitások kezelésében a legmodernebb eszközök és műtéti technikák bevezetése. A program során eddig számos eszközt és műtéti típust alkalmaztak elsőként Magyarországon a klinika munkatársai. Emellett új implantátumok fejlesztését is végzik, úgy mint tumorprotézis, könyökprotézis, csonthiánypótló, úgynevezett szegmentvándoroltató készülék. A következő csonton belüli végtag hosszabbításra várhatóan szeptember végén kerül sor Magyarországon. Nagy áttörés tehát, hogy sikeres volt a mágneses végtag hosszabbító készülékkel végzett műtét Magyarországon a Semmelweis Egyetemen. Erről szóltunk az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti. Maradunk még az orvostudománynál. Tetováló tintával gyógyították meg a túlérzékeny szemet, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy kombinált gyógyszer.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy tetováló tintával gyógyították meg a túlérzékeny szemet. Egy 63 éves brit nő szemét glaukóma, vagyis zöld hályog miatt kellett operálni. A lézeres műtét során szokatlan mellékhatás lépett fel. Túlérzékeny lett a fényre a szeme. Végül egy úttörő eljárással sikerült helyreállítani a normális látását. A glaukóma a zöld hályok különböző megbetegedési formában jelentkezhet. Ezek közös tulajdonsága, hogy megnövekedett szemnyomással látóidegkárosodást idéznek elő. Ha nem gyógyítják, a látóidegkárosodás progresszív, tartós látásveszteséghez vezethet. A glaukóma egyik kezelési módja a lézeres beavatkozás. Ezen a műtéten esett át egy 63 éves walesi nagymama. A műtét ugyan sikerült, de egy szokatlan mellékhatást lépett fel. A hölgy szeme annyira érzékeny lett a fényre, hogy képtelen volt tévét vagy mozivetítést nézni, illetve alig látott a vezetésnél, ha éles fényt tűzött a szemébe. A nő orvosról orvosra járt, hogy segítsenek a problémáján. Különféle eljárásokat próbáltak ki, beleértve a szűrős szemüvegeket és a színes kontaktlencséket, de egyik módszer sem vált be. 5 év szenvedés után talált rá egy szemészre, aki azt javasolta, hogy tetováló tintát injektáljanak a szem szaruhártyájába. Az egyik kórházban végzett beavatkozás után a nő úgy nyilatkozott, hogy az eljárás megváltoztatta az életét. A látása újra normális lett és visszatérhetett a korábban megszokott életviteléhez. Eredményesen gyógyítottak meg tehát egy brit nőt, akinek tetováló tintával gyógyították meg a túlérzékeny szemét. És még mindig orvostudomány, harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy kombinált gyógyszer, ezt erősítette meg most egy új kutatás. A tabletta 4 hatóanyagot tartalmaz. A szívkoszorú érbetegségek és a stroke szélütés világszerte sokakat érint. A dohányzás, az elhízás és a testmozgás hiánya mind növeli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. A szélütés megelőzésére szolgáló 4:1 politabletta ötlete 2001 óta ismert. Vérhigítót, koleszterin csökkentőt és 2 vérnyomás csökkentőt tartalmaz. A most zárult brit iráni kutatás volt azonban az első nagy tanulmány a szerkombináció hatásának igazolására. Az egyik brit orvostudományi folyóiratban publikált kutatásban több mint 100 iráni faluból mintegy 6800 ember vett részt, akik fele megkapta a 4 hatóanyagot tartalmazó politablettát, és tanácsokkal látták el őket, hogyan élhetnek egészségesebben. A résztvevők másik fele csak tanácsokat kapott. 5 év elteltével 202 komoly szívkoszorúér megbetegedés fordult elő a 3421 ember között, aki szedte a tablettát. A tablettát nem szedő csoport 3417 tagjából 301 komoly szívbeteg került ki. A megelőző gyógyszerkombináció szedése a kutatás szerint 35 ember közül egynél megakadályozná a súlyos szívbetegség kialakulását egy 5 éves periódusban. A kutatás szerint a politabletta jelentősen csökkentette a rossz koleszterin szintet, de csak kis hatása volt a vérnyomásra. A gyógyszert a kutatás során az 50 éven felüliek kapták, tekintet nélkül arra, hogy volt-e korábban szív problémájuk. A kutatást végző tudósok szerint az olcsó tablettának óriási hatása lehet az egészség megőrzésben. A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy egy bizonyos kor felett a szegény országokban mindenki számára hozzáférhető legyen a gyógyszer, mivel ezekben a térségekben az orvosoknak kevesebb eszköz áll rendelkezésére, és kevesebb lehetőségük van a betegek állapotának felmérésére. Tom Marshall, a Birminghami Egyetem professzora elmondta, tanulmányuk bebizonyította, hogy ezt a stratégiát érdemes megfontolni. Harmadával csökkenti a stroke kockázatát tehát egy kombinált gyógyszer, ezt igazolta most egy új felmérés. A folytatásban pedig témát váltunk, irány az űr. Különös pályán keringő bolygót figyeltek meg. Erről hallhatnak rövidesen, és szó lesz arról is, hogy a szaglásával hoz fontos döntéseket az amerikai űrügynökség munkatársa. Hogy hogyan? Ez is kiderül nem sokára. Maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Különös pályán keringő bolygót figyeltek meg, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Parittyaszerű mozgása alapján fedeztek fel egy óriási tömegű exobolygót, amely háromszor nagyobb, mint a Jupiter, a naprendszer legnagyobb planétája, közölte a Kaliforniai Műszaki Egyetem. A HR5183b nevű exobolygó, vagyis naprendszeren kívüli bolygó, hosszúkás, tojásdad alakú pályán kering csillaga körül. Ilyen mértékű eltéréssel, vagyis excentricitással nem találkoztak még eddig felfedezett más exobolygó esetében, mondta el Sarah Blunt, az egyik szaklapban megjelent tanulmány vezető szerzője. Hozzátette, a csillaguktól távol észlelt más bolygók általában kis excentricitásúak, röppályájuk inkább kör alakú. Ez a bolygó azonban ideje nagy részét a csillaga naprendszerének külső részén tölti, lassan mozogva. A nagyon nagy excentricitású pályán majd elkezd gyorsulni és parittyaszerű mozgással kerüli meg a csillagot, mondta Andrew Howard, az exobolygókat vizsgáló kutatási vezető. Ez olyan megkülönböztető jellemző, amely alapján a kutatók biztosak lehetnek abban, hogy valódi bolygóról van szó, még ha nem is látták a teljes keringési pályát. A bolygót az úgynevezett radiálsebességmérés módszerével fedezték fel. Ezzel az anyacsillagnak azt az imbolygását észlelik, amelyet a bolygó gravitációs vonzása idéz elő. Ezeknek az adatoknak az elemzése ugyanakkor általában megkívánja a bolygó teljes pályájának megfigyelését. Azoknak a bolygóknak, amelyek távolra jutnak a csillaguktól, akár évtizedekbe vagy évszázadokba is telhet, mire befejeznek egy teljes pályát. Az új felfedezés rávilágít arra, hogy a radiálsebességmérés használatával évtizedekig tartó várakozás nélkül lehet megfigyeléseket végezni távoli bolygók esetében is. És a különös pályán keringő bolygó után következzen egy másik különös hír, még szintén az űrvilágához kapcsolódóan. A szaglásával hoz fontos döntéseket az amerikai űrügynökség egyik munkatársa. Az 59 éves George Aldrich foglalkozása alig, hanem a legkülönlegesebb a világon. Az a dolga, hogy különféle tárgyakat szagolgasson az amerikai űrhivatalban, és az ő orra dönti el, hogy milyen tárgy mehet fel a világűrbe, és minek kell lent maradnia a Földön. Eredetileg tűzoltó volt, de aztán kiderült, hogy különlegesen kifinomult a szaglása, és ezt az űrhajósok általános jó közérzete, ebből fakadóan pedig a küldetésük sikere érdekében is be lehet vetni. Egy űrállomáson nem olyan egyszerű ablaknyitásos szellőztetéssel megszabadulni a kellemetlen illatoktól. Mivel aránylag kicsi és hermetikusan zárt térről van szó, a szagok eloszlatásában csak a szellőzőrendszer légszűrő berendezéseire lehet számítani. De akkor se nagyon. Az asztronauták beszámolói szerint egy-egy erősebb illat akár évekig is megmarad az űrállomáson, annyira, hogy 1976-ban például egy szovjet misszió konkrétan azért hiúsult meg, mert elviselhetetlen szag volt a Szojusz 21 űrhajóban. A szaghatás mellett az is fontos, hogy az emésztőrendszerből távozó gáz hidrogént és metánt tartalmaz, ami pedig gyúlékony és nagyobb mennyiségben veszélyes lehet az űrállomás levegőjében. Az űrállomás forgása miatt 90 percenként van naplemente a fedélzeten, vagyis minden másfél órában lezajlik egy teljes éjjel-nappal ciklus. Ha a napsütéstől felmelegszik az állomás fala, aztán lehűl. Ez pedig felgyorsítja a bent lévő anyagokból egyes vegyületek felszabadulását. Ezek pedig például egy ragasztóanyag vagy egy festék esetében szaghatással is járhatnak. És itt jön a képbe Aldrich orra. A szakspecialista minden az űrállomásra készülő tárgyat megszagol. Az ételeket, a ruhákat, még az űrhajósok személyes tárgyait is. A tesztelendő tárgyakat először egy lezárt konténerben 3 napra 49 fokra hevítik fel, hogy ezzel szimulálják az űrbeli körülményeket. Ezután kiszivattyúzzák a levegőt a tartályból, és ebből vesz szagmintát. Az elmúlt 40 évben jó néhányszor élt a vétójogával. A Földön tartott például borotválkozás utáni arceszt, egy űrhajósnő sminkészletét, illetve konténereket rögzítő szíjakat. Ennyi tehát arról, hogy a szaglásával hoz fontos döntéseket az amerikai űrügynökség egyik munkatársa. És ezzel a hírrel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.